Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Karanténka 116. adása, 32 évvel azután, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökségének eszébe jutott, hogy a 36-os olimpia nagy sztárját Jesse Owens-t állami kitüntetésben részesítse. Szegény, akkor már nem nagyon tudott örülni neki, ugyanis már régóta nem élt. Még mielőtt bárkinek is köszönnék, azt szeretném mondani, hogy a múlt heti adásunk végét többen úgy jellemezték, hogy hát eléggé kaotikus lett. Én ennek kifejezetten örültem, és a visszajelzések alapján ti is, ugyanis hát ennyi dicsérő üzenetet az utóbbi időben egyáltalán nem kaptunk. Úgyhogy így üdvözlöm a káosz egyik főszereplőjét, Haraszti Ádámot. Hello, Ádi, hogy vagy?
Hello, kiválóan. Egyelőre még nem olyan kaotikusan, mint legutóbb, na de majd ezzel még dolgozunk.
Jó, ha persze. Most úgyis eléggé foghíjasak vagyunk, ugyanis valakinél beütött a ménykű üzleti tárgyalás formájában, valaki nem érzi túl jól magát. A Zoli meg szerintem még mindig a tegnapi születésnapját ünnepli, úgyhogy innen is boldog születésnapot neki, de lehet, hogy nem is tegnap volt, hanem szombat előtt, de lényegtelen. Tehát egyelőre már ha 3 napos parti van éppen, úgyhogy ő most nem tud velünk tartani, viszont itt van velünk Fülöp Marci, aki biztos részleteket is tud majd mesélni Zoli születésnapjáról.
Sziasztok! Nem tudok semmi részleteket mesélni egyébként, most vagy én, tehát ha buli volt, akkor én nem voltam meghívva.
Én így tudom.
Ez simán lehet.
Vagy nem emlékszem rá, mert akkor a buli volt.
Vagy akkor a buli volt, hogy nem emlékszem rá, de nem. Úgyhogy én semmilyen részlettel nem tudok szolgálni, illetve az ő beleegyezése nélkül nem adom ki a privát életének részleteit, úgyhogy...
Mióta vagy te ilyen rendes?
Én nagyon rendes vagyok. Hát
többek között.
Úgyhogy nem tudom, hogy hol van, és nem tudom, hogy mit csinál.
Na és hogy telt a hétvégéd?
Jól telt a hétvégém. Tegnap volt egy kis baráti iszogatás.
Állandóan iszol.
Ne, hát amúgy többet, mint kéne.
Ugye?
Igen, de nem sokat.
Ez hogy egy kis gyomrod egyébként a gyomortükrözés után, hogy reagál erre? Ne,
most vagy itt mondom most mindenkinek, hogy senki ne menjen gyomortükrözésre, hogyha nem muszáj, mert nagyon
én
szar.
Nagyon régóta mondom, de a gyomortükrözéshez tartozik az egyik legkedvesebb ápolónőtől kapott mondatom. Ne öklendezzem már, a doktornő csak levegőt pumpál a gyomrába.
Igen, ez ilyen. Semmi probléma, egy... fél méteres csövön át, ami éppen lent kanyarog.
Nagyon szépen köszöntöm a lehetőséget, és azt hiszem, hogy a kedvenc pólomba érkeztem, mert hát azért mégiscsak adjuk meg, és amikor kijöttem, akkor tiszta ilyen hányás volt a válla. Hát így, ilyenek.
Na,
térjünk vissza Jesse Owensre. Te mit tudsz Jesse Owensről?
És semmit.
Semmit az égedet.
Én tényleg semmit. Tényleg? De arra appelláltam, és akkor még nem tudtam, hogy ilyen alacsony létszámban leszünk, hogy nekem ebből nem kell készülnöm, mert majd itt lesznek azok, akik sokkal okosabbak.
Jó, hát na figyelj.
De most mindjárt googlizok.
Nem kell, Jesse Owens egyébként egy amerikai futó volt. 1930-as években a 36-os olimpiára érkezett, ami ugye Berlinben volt, amit a akkori ottani vezetőség úgy gondolt, hogy na hát majd akkor ez lesz a fehér fajnak az ünnepe, és megmutatják, hogy a németek milyen ügyesek. Megérkezett Jesse Owens, akit nem lehetett avval vádolni, hogy fehér lenne a bőre, és kurvára megnyert mindent, amint csak elindult kb., úgyhogy ő volt az olimpia nagy hőse. Az akkori ottani vezetőség, nem fogom kiejteni annak az embernek a nevét azért sem, ő propagandafilmeket készítetett, Leni Riefenstahl nevű filmrendezővel, akinek egyébként a képilátásmódja az egészen elképesztően csodálatos, az általa készített filmek tartalma az már egy másik kérdés. És hát a olimpiáról készített nagyjából 4 órás moziának a főszereplője Jesse Owens, ezt szerintem nem így tervezték előzetesen. Egyébként a berlini olimpiai stadion környékén lévő sugárutat is Jesse Owensről nevezték el. Ahogy egyébként Clevelandben, Ohio-ban is elneveztek róla egy utcát, nagyjából ott is egy olyan 20 évvel a halála után. Tudok egy nagyon rossz filmet egyébként Jesse Owens életéről. Azt ne nézd meg. Kiről neveznél el utcát, Ádám? Vagy melyik,
kiről nevezni?
Vagy melyik az az utca, amelyikre azt mondtad, hogy húj, de marha jó, hogy ezt valamelyik sportolóról nevezték el.
Hű, én leragadtam a posztumusz történetnél, mert már egészen más mondjuk, mint ez a... Beszéltél egyáltalán a kitüntetésről?
Igen, szerintem még a legelején, ugye...
Na mindig csak, mert én meg ott ragadtam, hogy ő azt már a halála után kapta meg, és ugye egyetlen posztumusz Forma 1-es világbajnok van Jochen Rindt, aki a 70-es monzai nagydíjon veszítette életét, viszont olyan előnyre tett már szert akkor a pontversenyben, hogy aztán itt nem tudták megelőzni, és ugye azóta is ő az egyetlen olyan versenyző, aki halála után lett hivatalosan világbajnok a Forma 1-ben.
Fú, az azért rémisztően hangzik.
Az is abszolút teljes mértékben. Hát ilyen volt azért az automotorsport még a 70-es években, úgyhogy... Egyébként ez ilyen, most itt ott eszembe értem, hogy emberekről elnevezett utak, ott van szegény Daijiro Kato, aki 2002-ben halt meg, és nagyon sokáig ő volt az utolsó MotoGP versenyző, vagy egyáltalán a világbajnokságon versenyző pilóta, aki verseny közben veszítette életét, és róla nevezték el a Mizánói pályához vezető utat, amely meg azóta már ugye Marco Simoncellinek a nevét viseli, már maga a pálya, aki meg ugye hát jó tíz évvel később halt meg szegény, ugye Malajziában.
Ez egyébként nagyon fura, hogy leginkább Európában az a divat, hogy akkor neveznek el utcát valakiről, hogyha már nincs köztünk. Viszont az Egyesült Államokban ez marhára nem igaz, mert ha elmész bármilyen NFL stadion környékére, akkor valami nagy nevű, általában Super Bowl győztes irányítóról vannak elnevezve az utcák. Green Bay-ben van Mike Holmgren utca, aki a vezetőedzője volt a 96-os bajnoki címet szerző csapatnak. Van Brett Favre utca, van Peyton Manning bulvár, amit csak akarsz.
Amikor még Indianapolisban rendezték a MotoGP amerikai futtamát, ugye Indianapolis alapvetően azért az autóversenyzésről híres, és akkor...
Peyton Manning challenge-eli ezt. Peyton Manning challenge-eli ezt.
Hát részben ugye, meg hogy ők szeretik a kosárlabda államának hívni magukat egyébként. De lényeg, hogy utcatáblákat neveztek át motorversenyzőkről átmenetileg addig, amíg a MotoGP ott volt többször is. Ez jó pofa volt.
Marci, te kiről neveznél el utcát Bartazolin kívül?
Nem, nekem most pont az jutott eszembe, hogy véletlenül se válaszoljak a kérdésedre, hogy nem tudom, volt-e valaki, vagy biztos, hogy volt már olyan, aki járt a Cristiano Ronaldo nemzetközi repülőtéren.
Mi? Madeira?
Aha, azt úgy hívják, az megvan
meg
nektek.
A szobor?
Ott van az a híres szobor.
A madeirai repteret azt úgy hívják hivatalosan, hogy Cristiano Ronaldo International Airport.
Nagyon szép.
De ott van az a aranyszínű szobor, amelyik sok mindenre hasonlít, csak Cristiano Ronaldo-ra, nem?
Szerintem az nem a reptéren van. De
valami most... nekem az dereng,
de lehet, hogy igen egyébként, és ebben nem vagyok biztos. Neki van ilyen múzeuma is, meg mindenféle arrafele, és ott is van neki szerintem szobra. Azt nem tudom, csak... abban voltam majdnem biztos, és most rágoogliztam, és tényleg, hogy azt hivatalosan Cristiano Ronaldo International Airportnak hívják, ezért ő ezt így kiérdemelte 30, nem is tudom, mikor nevezték el róla, pár éve. Alig 33-34 évesen már egy nemzetközi repülőtér viselte az ő nevét.
Nagyon szép most így rá. Igen, ott a szobor. Ott van az a mellszobor, amelyik, hát figyelj, most így nézem.
Csúnyos.
Igen, szerinted kire hasonlít? Hozzá. Minden esetre nagyon szép.
Hajdú Péterre amúgy.
Ne, attól kire hasonlít egyébként arra a szobor, amit hirtelen akartam mondani. Hogy hívják a fickót, aki a Carpool Karaoke-t csinálja meg a Late
James
Night Show?
Corden.
James Corden. Na, amikor ugye megviccelték Beckhamet Los Angelesben, hogy szobrot állítanak neki a futballstadionnál. Az megvan?
Igen, mert igen, igen.
Abba az egyik kezdve.
Aki nem látta, érdemes rágooglizni a videóra, az hasonlóan szép műalkotás, mint ami Ronaldóról készül, csak az viccből.
Abba az egyik kedvenc mondatom, hogy a szüleim ide fognak utazni Londonból. Ha holnap ide jönnek a gyerekek, és ezt meglátják, el fogják sírni magukat. És közben egyébként az a fantasztikus, hogy Beckham miközben, hát irgalmatlanul játszanak az idegeivel, végig borzalmasan nyugodtnak látszik, és iszonyatosan udvarias végig, úgyhogy az egy nagyon szórakoztató videó, ajánlom mindenkinek. A Marcit is megvicceljük egyszer valahogy.
Építsetek egy szobrot.
Rólad?
Aha.
Jó, majd megnézzük, hogy milyen fafém hulladékok találhatók az udvaron, és abból szerintem menni fog, hasonlítani is fog szerintem. Na mondd meg, kiről neveznél az utcát.
Én ezen gondolkodom már egy csomó idején. Azt akartam tőled kérdezni, mert te ezt biztos tudni fogod, de a válasz nem, igen, hogy például ifja Bocskai Gáborról van elnevezve valami?
Hát a jégcsarnok a fehérvári.
De utca nem.
Arra nem tudok, de van szobra, a csapat van róla elnevezve tulajdonképpen a Messzáván keresztül, az akadémia, az utánpótlás akadémia és a jégcsarnok.
Én szerintem minden olyan sportolóról egyébként, de most ez nem csak a sportolókra igaz, de nyilván sportpodcast, lehetne elnevezni utcát, aki az adott helyen sikereket elérő, vagy bármilyen sportoló volt, és valamilyen oknál fogva tragikus hirtelenséggel fiatalon elhunyt. Tehát simán lehetne szerintem Fehér Miklósról is akár elnevezve utca, Lázár Bencéről, stb. Ez nem tradíció szerintem, vagy valahogy nem hagyomány, de akár lehetne. Nem teszek különbséget, szóval szerintem bárkiről, akinek ez a sors jutott, lehetne elnevezni utcát arrafele, ahol ő a sikereit elérte korábban.
Igen, mondjuk egyébként az utca átnevezés az általában olyan jellegű akadályokba ütközik első körben, hogy ha beadsz egy kérvényt, egyszer megpróbálkoztunk egy ilyennel, nem sportolóról akartunk utcát elneveztetni, vagy valami közterületet, akkor az első reakció, hogy az emberek ennél jobban nem utálnak semmit, mert akkor az összes céges papírt és az összes lakcímkártyát és a mindent ki kell cserélni, és meg kell tanulni esetleg egy új utcanevet, ami általában valakinek nehéz.
De azért egyébként azt megpróbálhatnánk itt a 13. kerületi önkormányzatnál elérni, hogy ezt a Lomb utcát, ezt a Rossi Zoltán utcára átnevezzék.
Éljük meg azt a pillanatot. Nem, ne éljük meg, hát Zoli bácsi örökké él szerintem.
De nem úgy értem, nem gondoltam, nem kívánom a halálát, nem úgy értem,
hogy életével,
persze.
Még itt az óriási
rendés. Félreértésre ne
legyen. Jó, rendben, figyelj, ezt elintézzük, és a szembe lévő épületben pedig te veszel neki egy lakást, hogy utána Rossi Zoltán a Rossi Zoltán utcában lakhasson.
Jó, hát ezt inkább összedobjuk, de jó.
Nem, te veszed, most vállaltad el. Na Ádám, viszont te beszéltél, most már érintettünk Forma 1-et. Milyen volt ez a hétvégi nagy díj, mert eleve úgy indult az egész, hogy a Szaúd-Arábiában rendezett nagy díj előtt egy vagy két nappal, talán pénteken vagy szombaton.
Pénteken, tehát ugye gyakorlatilag az edzés napon
egy vidám,
ugye füstbe az egész környék.
Igen, egy vidám rakétatámadás veszélyeztette a pálya épségét, aztán utána egyébként a futamot megtartották, és hát...
Elég komoly fennakadásokat, hogy is fogalmazod, ugye, tehát még aznap éjjel ugye tartotta a pilótákkal a megbeszélés, és hát elég nehezen sikerült rávenni őket, hogy aztán folytassák a programot, és aztán végül is menjen minden tovább az eredeti kerékvágásban, és megmondom őszintén, hogy furcsálom, nagyon furcsálom, hogy ezt így, egyrészt az, hogy így le tudták nyomni a torkukon, másrészt az, hogy a Forma 1-nél nem mondták azt, hogy jó, akkor ezt most felejtsük. Nyilván nagyon erős, vagy nem tudom, mi lehet. Mivel tudják garantálni a te biztonságodat, bármit is mond egy állami szervezet, hogy már pedig ide nem fog rakéta becsapódni.
Ezt én ugyanezt akartam kérdezni, de pont tőled, hogy amikor azt mondta, Toto Wolff mondta talán, de most ebben nem vagyok biztos, hogy ez Szaúd-Arábia legbiztonságosabb helye, de ezt valaki mondta, és hogy ezért folytatják a versenyzést, mármint hogy a Forma 1-es pálya jelenleg. És hogy én ezt értem, hogy ott nyilván védve vannak mindenféle módszerekkel, de hogyha rakéták röpködnek az országban vagy a városban, akkor tényleg arra mi a garancia, hogy a Forma 1-es pálya kettes kanyarában nem csapódik be valamikor egy rakéta?
Nem tudom, tehát tényleg nem, nagyon nehezen fogom fel ezt az egészet, hogy ezt nem tudom, nyilván nem tudom a helyükbe se képzelni magamat, hogy mit élnék át hasonló helyzetben, de nehezen tudom azt gondolni, hogy én vállaltam volna ezt az egészet, és folytattam tovább. Ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, mert csak eleve az, hogy érted, milyen stresszben vagy emiatt az egész miatt, és mennyivel viselkedsz másképp a pályán, akkor, amikor neked illetve sporteljesítményét kellene nyújtani. Tehát már csak ebből a szempontból se nagyon tudom felfogni, és mondom tényleg azt meg elképzelni sem tudom, hogy milyen garanciákat tudnak nyújtani egy rakétatámadás ellen, úgyhogy látod, hogy egyébként meg ott van 10 kilométerre tőled, ömlik a füst.
Érdekes nekem egyébként az jutott eszembe, hogy vajon a versenyzőknek mennyi szava lehet ebben egyáltalán, és hogy milyen súllyal vethetik latba azt, hogy ők akarnak-e vagy nem. Mert láttunk ugye felvételeket a Sennáról készült dokumentumfilmben arról a bizonyos tragikus imolai hétvégéről, ahol Ratzeberger halála után összeültek a csapatok, a versenyzők, stb. Arról, hogy legyen-e verseny vagy nem.
Ez nem a Lauda féle?
Nem.
Vagy abban van, hogy ugyanilyen legalábbis.
Nem, ez egy későbbi történet.
De hogy
akkor már nem beszél. Ez 94-es imolai. Ugye ez pont a Senna halálát megelőző.
De hogy a Lauda balesete előtti nap... Én csak a filmet láttam, a Hunt Lauda filmet, és abban volt ugyanez,
voltak többször hasonló történetek.
Hogy ott ugyanúgy összeültek, és akkor...
Az meg ugye egy jóval korábbi verseny, ugye a Nürburgringen, amielőtt megégett volna Lauda a szakadó eső, hasonló dolgok. Aztán ugye felmerült ugyanez a kérdés a Fuji versennyel kapcsolatban is, ahol tulajdonképpen Lauda félig pedig bojkottálta az eseményeket, amikor kiáltotta a versenyközben, és azt mondta, hogy már pedig nem hajlandó tovább versenyezni ilyen körülmények között. Ez megint egy másik történet. Nyilvánvalóan van szavuk a pilotáknak, és mondhatták volna ezt, tehát elég egyszerű, tehát azt mondod, ha nem ülsz be az autóba, akkor nagyon nincs más megoldás. Nem tudom, mit húztak volna akkor egyébként Domenic Alliék, és mi történik ezzel az egész hétvégével, hogyha a versenyzőben mondják az unalmas, de megtehették volna. Tehát teljes joggal mondják azt, hogy ők mondták volna azt, hogy ők nem érzik magukat biztonságban. Hát valamivel nagyon meg kellett, hogy győzzék őket, és önmagában ez nekem kevésnek. Tehát nyilván az elég egyértelmű, az nem is kérdés, hogy alapvetően ez az egész az üzletről szól. Aztán, hogy mit érdemes ezért kockáztatni, meg mit nem, az már megint egy másik kérdés. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy egyébként már akkor, amikor tavaly itt először versenyt rendeztek, például Lewis Hamilton, de többek is ugye felemelték a szavukat, hogy hát, hogy is fogalmazzak, emberi jogok tekintetében azért Szaúd-Arábia sem áll a legjobban, meg azok tiszteletben tartásával. Pont néhány héttel ugye a verseny előtt lehetett hírt hallani arról, hogy 80-valahány embert végeztek ki.
És akkor...
Mert hogy a halálbüntetés intézménye, mint olyan, arra felé még teljesen működőképes, meg elfogadott.
De és akkor erre jön még rá az, mert szerintem arról is beszéljünk, hogy milyen ez a pálya. Ezt is te tudod leginkább elmondani. Én csak úgy laikus szemmel néztem, hogy egyrészt Schumacher baleseténél, de egyébként is, hogy nekem ez a pálya valahogy egyszerűen sokkal veszélyesebbnek tűnik, mint a többi Forma 1-es pálya.
Igen, mert baromi gyors ráadásul, tehát amellett, hogy ennyire szűk, meg így van kialakítva, tempó is van rendesen. De egyébként a versenyzők, tehát ezzel a részével volt még nekik a legkevesebb problémájuk eddig. Tehát tavaly nagyon dicsérték, akkor amikor először járt itt a mezőn, meg odáig voltak, hogy igen, hogy gyors, meg lehet tényleg élvezetes az ülésből, de hát látjuk a hátulütőjét is, persze.
Meg kell néznem, hogy néz ki a pálya, mert ez a GP2-ben még nem volt benne. És amik benne voltak a GP2 nevű játékban, azokat kb. Egyébként, hogyha egy ilyen belső kamerából nézek felvételeket, akkor egy idő után, egy 3-4 kanyar után így több-kevesebb sikerrel felismerem.
Mondjuk ezt kell. Azt gondolkozom, hogy a GP2-ben talán pályákat is lehet.
GP2, GP2.
Az hiányzott csak belőle, mert én emlékszem, hogy annak idén azzal a játékkal rengeteget játszottam, de főleg úgy, hogy azért, mert ugye lehetett, már olyan szerkesztő programot is készítettek hozzá szurkolók, rajongók, játékosok, amivel ugye a teljes autó mezőn ki tudtad cserélni, meg olyan színűre festetted az autókat, ami erre akartad, átnevezhetted pilótákat, mindent. Tehát marha jó meg volt csinálva, gyakorlatilag az összes szezon, ami addig létezett a Forma 1-ben, annak meg voltak csinálva az autófestései, letölthettél egy egyszerű egy ilyen kárszetet, és akkor tudtál vele játszani, az a rengeteget mókoltam.
És hányos számú autóval versenyzett Haraszti?
10, jó kérdés. Hát azért már nem is emlékszem.
Azért remélem volt olyan mentésed, amikor az összes haverod neve szerepelt a pilóták helyén.
Igen, nem nagyon volt, viszont olyan volt, hogy te ugye egy csomó saját autót csináltam, és volt egy magyar rally versenyzők autóiról, mintáztam meg kocsikat, meg ilyenek.
Nagyon szép. Marci, te még nem éltél, amikor a FIFA 98-ban elkezdtük gyártani a magyar bajnokságot a brazil helyére, mert ott is így át lehetett alakítani a játékosokat.
Akkor nem, volt. De amikor én elkezdtem fifázni, akkor az első FIFA játék, amivel játszottam, az a 07-es volt.
Akkor te 6 éves.
Akkor voltam 6 éves. És onnantól kezdve nekem minden FIFA megvolt mai napig, és amikor ez a 7-8-9-10-es széria volt, akkor lehetett, vagy akkor csináltam én is azt, hogy egyrészt elkezdtem csinálni, vagy gyártani a magyar csapatokat, másrészt én mindig megcsináltam saját magamat, mert lehetett, még szerintem mindig lehet egyébként játékost csinálni, mindent föltoltam maxra, beraktam magamat az aktuális legjobb csapatba, jobb szélre, és aláztam.
Tehát azt elmondhatjuk rólad, hogy a kihívásokat nem szereted.
Hát akkor még nem szerettem, mondjuk így legalábbis. Nagyon jó volt. Ja, és utána volt egy azt nagyon szerettem, volt egy, azt nem tudom, hogy kikírták meg azt a program kiegészítést, nyilván valami magyar programozó brigád, hogy lehetett egy ilyen letölteni egy extrát valamelyik FIFA-hoz, hogy tényleg megcsinálták a magyar bajnokságot címerekkel, mezekkel, minden. Azt nagyon élveztem. Akkor volt Újpest, Fradi derbi otthon, mindenféle.
Azt egyébként a 98-ban mi is megcsináltuk, csak az egyik csapatot, meg nem mondom melyiket, azt kihagytuk, és csak a haverjainkból építettünk egy csapatot. A kapus egyébként a házmester volt, mert akkor nem jutott eszünkbe senki már, hogy ki legyen a kapus.
A portás?
Amikor ez egy lemezboltban történt, mert hol történjenek ilyen dolgok, amikor egyszer csak berobbant a házmester, hogy már megint sörös üvegek maradtak a kirakadba, és akkor, hát akkor a házmester lesz a kapus.
Azt gondolkozom, hogy a FIFA 97-ben csináltunk még ilyeneket, de ott azon gondolkozom, hogy talán nem lehetett átírni a játékosok nevét, vagy valami ilyesmi volt, de lényeg, hogy úgy csináltunk Fradit például, hogy akkor hasonló nevű játékosokat próbáltunk összeszedni, És ugye így átrakosgatni a játékosokat más csapatokból lehetett, és arra emlékszem, hogy szegény Zavacki volt például Zahovic. Ki volt még hasonló, az ő neve ugrik csak be így most hirtelen sajnos. Viszont a másik a hasonló sztori, azt meg neked küldtem át pár hónapja, hogy van egy csoportosulás az interneten, vagy valami Redditen keresztül, akik azt hiszem az NHL 2004-et fejlesztik a mai napig, hogy...
Hát meg figyelj, de a legklasszikusabb az a 94-nek a visszahozatala. Tehát most az NHL 22-ben be tudod hívni azt, hogy avval a grafikával játsz, meg azokkal a csapatokkal, amik az NHL 94. Tehát hogyha mondjuk nem szeretsz trükközni sok gombbal, és mit tudom én, akkor az a világ legegyszerűbb dolga, mert három gomb kell hozzá, aztán szevasz.
Ilyet a FIFA-ban is lehet. Van egy haverom, aki egy évvel ezelőttig mindig két gombosan játszott a FIFA-val, ahol tényleg két gombod van, passzolsz, lősz. Ennyi. És mindig cseszegettük, hogy te hülye vagy, hát így nem lehet játszani, ezért vagy béna. Nem, ez nekem így jó, ez nekem így jó. És egyszer megpróbálta megtanulni rendesen, és kinyílt egy új világ.
Akkor te úgy érezted, hogy te kinyitottál egy új világot számára?
Úgy.
Na hát, micsoda boldogság. Hogy van Mick Schumacher? Aki látszatra nagyon durva balesetet szenvedett szombaton.
Elég keményet. Igen, úgyhogy neki ugrott is a hétvége további része, de írt azóta, köszönte, jól van, megvan, egyben van, bízunk benne, hogy már a következő futamon ott lesz. Hát, elég komoly crash volt.
Igen, hát azért a emlékeimben szerepel, amikor édesapja is egyszer egy ilyen rajt utáni balesetet szenvedett, és akkor ott pányvázták az autóját, azt hiszem, mint a két lábba eltört.
A kettős lábtörése ott Silverstone-ban.
Úgyhogy,
utána volt ugye az a szezon, amikor egyrészt Mika Szálló beugrott helyette, és nem hagyták futamot nyerni, mert Irvine még ment a világbajnoki címért, aztán úgy jött össze neki.
Szegény Mika. Úgyhogy hát nagyon örülök egyébként, hogy Mick Schumacher rendben van, nyerjen egy csomó világbajnoki címet, de ne menjen el síjelni. És milyen volt a futam maga? Egyelőre úgy jó. Tűnik egyébként így összefoglalók alapján, hogy egyelőre ez a Forma 1-es szezon az egész szórakoztatóan kezdődik.
Abszolút. Úgyhogy eddig ezek az új szabályok valóban működőképesek. Egyrészt tényleg alaposan fel is kavarták itt a mezőny, tehát most a Mercedes nagyon messze van az utóbbi évek dominanciájától, sőt, és izgalmasak a versenyek. Tehát amit itt Leclerc meg Verstappen az utolsó 10 körben bűvelt, az tényleg kalap le. Szóval, és fair volt, jó volt, tényleg csak ritkán rinyált Verstappen is, úgyhogy nagyon tetszett. A vége az nagyon rendben volt.
Verstappen miért rinyál állandóan?
Hozzá van már szak, hogy a Hamiltonnal ez folyamatos, meg kölcsönös volt tavaly, meg egyébként is ez egy kicsit olyan nekem, mint fogunk majd hasonló témákról beszélni, azt hiszem még majd itt az adás végén. Ez a futballisták fetrengése, tudom, amikor mindent el kell adni, meg amikor reklamálnak a játékvezetőnél, itt is ez, hogy folyamatosan nyomják a gombot, hogyha valakinek ezért kér a kereke már a fehér csíkra, vagy mit tudom, hogy bár most tegnap éppen, ami a dupla sárga zászló alatt, hogy túl gyorsan érte utol a Leclerc, hogy ott so unfair, meg mit tudom, hogy tehát óriási rinyagépek.
Szörnyű, akkor innentől kezdve viszont a Marcit Verstappennek fogom hívni.
Hát, szűrje. De egyébként annál sokkal rosszabb neveken is szólíthatná.
Jossznak,
mint az aktuális Forma 1-es világbajnok.
Ja, hát nem azért.
Most az nekem mindegy.
Ja, az igaz.
Jól vezetem a kis Peugeot-mat amúgy.
Egyébként kizárólag csak azért mondtam, mert közben láttam az arcodat.
Miért?
Hát értetlenség tükröződött rajta egyébként, mondjuk nem azért,
sima mert általános
mondattak
nyugalmi egyébként. Állapot.
Na, általános nyugalmi állapotban volt a magyar válogatott is Szerbia ellen, legalábbis a kapura lövések alapján. Milyen volt ez a meccs szerintetek?
Én csak összefoglalót láttam belőle, azt pont én mondtam alá a mi műsorunkban aznap este. Szerbia elleni barátságos mérkőzés, egy olyan válogatott, amely azért egyértelműen jobb, mint a miénk, jobb nevekből áll, mint a miénk, közel voltunk hozzájuk, a végén akár még úgy egyenlíthettünk is volna, de összességében nem hiszem, hogy egyrészt bármilyen, hogy is fogalmaz, a komoly következtetés le kéne vonni egy barátságos meccsnek az eredményéből, mert abban nagyon jók vagyunk, azt azért elmondhatjuk magunkról az utóbbi időkből, hogy a barátságos meccsek azok valahogy mindig jobban mentek, meglepő módon, mint a tétmérkőzések. Megmondom, itt ezen hőzöngeni, most akkor mi maradt ki a végén, meg hogy teljesen felesleges. Barátságos meccs alapvetően az alapján, amit én láttam, egy abszolút elfogadható teljesítmény nyújtottunk.
Igen, egyébként, tehát ha csak az eredményt nézed, meg mondjuk a szűk összefoglalót, akkor ebben simán benne lett volna az, hogy hozunk egy X-et Szerbia ellen, ami azért semmiképpen nem rossz eredmény.
Nem volt ezzel olyan nagy gond szerintem se. Én láttam a meccset, de közben csináltam mást is, úgyhogy nem annyira figyeltem, csak a lényegre, de az alapján igazából azt tényleg el lehetett mondani, hogy egy papíron erősebb csapattal azért játszottunk egy jó meccset. Egyik csapat sem nyújtott különösebben jó teljesítményt. Olyan igazi edzőmeccs vagy barátságos meccs szaga volt az egésznek. Ugye voltak magyar oldalon debütáló játékosok, ugye többek között Callum Stiles.
Na, stílusos Kálmárról akarok mindenféleképp beszélni.
Szerintem ő egyébként egy tök üde színfoltja volt a meccsnek, miután beállt, és azért az nagyon érdekes volt látni. Én, amit észrevettem, ugye körülbelül 20 percet játszott, lehet, hogy kicsit többet, hogy ugye ő egy angol másodosztályú csapatban nagyjából alapember évek óta, ugye a Barnsley az előző szezonban egyébként jó volt, ugye akkor playoffban is volt, vagy a playoffról éppen lemaradt, most ez mindegy, de ott volt a 6.-7. hely valamelyikén, ez egész biztos, most kiesés ellen harcolnak, és azért az látszott, hogy ő az angol másodosztályból egy olyan tempót hozott ide, ami szerintem magasabb, mint a magyar válogatott játékosok tempójának, vagy a magyar játékosok zömének a tempója. Tehát ő nagyon jól vette fel a pozíciót, gyorsan játszott, pontosan játszott, labdákat szerzett, úgyhogy ő szerintem erősítés lesz.
És hogy működik ez egyébként most? Mert annak idején, hogy mondjuk én leginkább a hokit tudom, ott azért X időnek el kell telnie ahhoz, hogy te megkapd a válogatottsághoz szükséges engedélyeket, állampolgárnak kell lenned. Sőt, az IAF szabályzata szerint az országbajnokságában kell eltöltened 2 szezont, ami mondjuk a focinál nincs így. Ezt így erre magamtól is rájöttem. De hogy van az, hogy 2 évvel ezelőtt a nagymamától megtudod, hogy magyar származású vagy, és 2 évvel később magyar válogatott vagy?
A lazábbak a FIFA szabályai ebből a szempontból, meg lazultak is ugye az utóbbi években, meg már az se volt annyira szigorúan véve, hogyha például, hogyha felnőtt szinten, hogyha csak barátságos meccsen mutatkoztál be, akkor már jöhettél, ugye régebben ez sem volt így, már hogyha utánpótlás szinten válogatott voltál, már akkor sem tudtál máshova menni felnőtt válogatottként, ugye most már ez is másképp van. Úgyhogy ezek a dolgok abszolút lazultak, de mondjuk még mindig nem olyan lazák, mint a rögbiben, ahol meg azt hiszem, hogy talán elég, ha csak a bajnokságban játszol, és már lehetsz válogatott, meg ilyenek. Tehát ott is vannak egészen más jellegű felfogások ezzel kapcsolatban.
Na, ha már rögbi, akkor találtam egy elképesztően jó videót, szerintem a mai éjszaka folyamán, szerintem a Twitteren volt, valami rögbi reklám, női rögbi. Egy ránézésre másfélszer akkor a hölgy ragadja meg a labdát, mint a csapattársai és mint az ellenfél, és fut. És mindez össze volt rakva egy régi amerikai western filmmel, ahol éppen vasutat építenek, és rohannak le a sírről, mint az állat. Mert jön a hölgy.
Aztán most lesz talán világbajnokság?
Elképzelhető.
Lehet, hogy aztán tavaly az elmaradt a Covid miatt valami ilyesmi, ha jól tényleg nem akarok butaságot mondani.
Régen adtunk rögbit, nem?
Hát nagyon régen, igen.
Premier League-en. Meg voltál, a VB is volt a Sport TV-n?
Szerintem VB nem volt egyébként, ez a sok nemzetkupája.
Premiership az volt, azt tudom, meg az Heineken kupa is volt egy időben.
És azt kik csinálták, Ricsi?
Aztán nem. Tocsa.
Igen?
Nem sok rögbit néztem.
Meg aki éppen ráért, arra emlékszem.
Rögbivel kapcsolatos élményeim azok, hogy egyszer egy rögbi VB záró hétvége folyamán voltunk Londonban. Mm. Bencsics Márkkal, és hát innentől kezdve könnyű volt ráfogni azt, hogy miért ülünk be a kocsmába. Hát csak megnézzük, hogy a helyiek hogy élvezik a rögbit.
Most erről eszembe jutott egyébként, hogy a Liverpool-Benfica Bajnokok Ligája mérkőzést azért érdemes majd nézni, most amúgy ez, nem tudom, hogy mi adjuk-e, szóval...
Igen.
Jó, igen. Akkor duplán érdemes nézni, de most persze nem ezért akartam mondani.
Ez majd a jövő hét esetén.
Igen.
Lesztek, de nem baj.
De most ez mindegy, hanem
és
azért
nem az AMC mikrómű.
Pontos nézni, mert amikor az UEFA rendezője éppen úgy dönt, hogy a közönséget pásztázza Liverpoolban, akkor nagyon tessék figyelni, mert valahol ott lesz Rosi Zoltán is.
Jövő héten a Benfica Liverpool mérkőzést rendezik meg, azon Rosi Zoltán nem lesz ott, és az utána következő héten majd a visszavágón, azt nem tudom, hogy mi adjuk-e. Úgyhogy egy kicsit így nem baj.
Jó.
Zoli bácsinak van útlevele?
Neki van, most csináltatott.
Aha. Ennek örömére. Mondjuk abból a fotóból kéne kérni. Szerintem én kitűzött csinálnék belőle azonnal. De igen, nagyon várom egyébként, hogy amikor majd azt látja bárki, hogy egy bajuszos bácsi alszik a nézőtéren, akkor az ő. Nyugodjon meg, az de ő
tényleg
az.
A szaftos pólóba.
A meccs elé bejelentkezést kérni, akkor majd...
Én mondtam neki, hogyha esetleg úgy alakul, az egy szerdai napra fog esni, és általában szerdánként én csinálom a BL-t, a jövő héten pont nem, de ez lényegtelen ebből a szempontból, akkor így mondtam neki, hogy azért egy ilyen Skype-os bejelentkezés, mint kiküldött helyszín is tudósítónk, azért szerintem belefér. És remélem a piros Manchester United kabátjába megy.
Nagyon remélem, igen.
Na, és akkor játszottak még egy csomó VB-s elejtezőt, és az már biztos, hogy Olaszország már megint nincs kint a VB-n. Az milyen volt az? Tehát szerintetek az hogy élik meg? Olaszország fennállása során talán ez a negyedik VB, amelyiken nincs ott.
Ebből Zsinórban a második.
A legelső nem indult, és utána, és ez most Zsinórban a második, tehát miközben mi azt mondjuk, hogy 86 óta nem volt magyar válogatott világbajnokságom, még ezt is nagyon nehéz feldolgozni, de itt azért egy többszörös világbajnokról beszélünk, akik ráadásul az Európa-bajnoki címvédők.
Ez hihetetlen. Egy fölfoghatatlan egyébként. Szerintem ez benne volt azért vastagon a pakliban, de nem így. Tehát az, hogy ők Portugáliával játszották volna valószínűleg, meg most már tudjuk hivatalosan is a döntőt, az egy teljesen kiki meccs, és bármelyik csapat nyer, a másikról azt mondjuk, hogy durva, hogy nincs ott a VB-n, az úgy oké. De ez, hogy Észak-Macedónia ellen nem tudott gólt szerezni a regnáló Európa-bajnok, hiába próbálkozott mindennel, és hogy nem jutott el a playoff döntőbe, és Portugália, Észak-Macedónia döntőt rendeznek, ez felfoghatatlan.
De ott, hogy mondjam, tehát azért egy ideje, ez elég erőteljesen látszott az olasz válogatottan, hogy ott valami azért az EB után elfogyott náluk, és már a VB-selejtező sorozat vége is elég necces volt, és hát magáért beszél persze az is, hogy Észak-Macedónia ellen sem tudta gólt szerezni, de ugye lehozták az északírek elleni meccset is, és hogyha ott szereznek egy gólt, akkor sincsen nagyon miről beszélni, de az a Svájc elleni két meccs igazából, ami a komoly problémákat jelentette náluk, és nagyon kevesen múlott ott is egyébként, mert mind a két meccsen volt egy 11-es az olasz válogatottnak.
Na igen, én arra akarok belülnek visszamenni, hogy még a csoportból is simán tovább juthattak volna, hogyha odaáll Jorginho kétszer, és legalább az egyiket berúgja a kettőből.
Így van.
Ez olyan forgatók, tehát őnekik gyakorlatilag négy lehetőségük volt. Ugye a Svájc elleni két meccs, az észak-írek elleni meccs és a macedónok elleni meccs. Ebből kellett volna megnyerni hát legalább egyet, és az szerintem elég is lett volna.
Hát ha a svájciak elleni egy bármelyiket megnyerik, akkor majd egymás ellen eredménnyel, mert ugye ők mennek tovább.
Tehát gyakorlatilag két Svájc elleni, egy északír és egy észak-macedón meccs, azért négy gyengébb ellenfél ellen, vagy hát három gyengébb ellenfél ellen kellett volna egyszer nyerni, és ez nem sikerült. Tulajdonképpen el lehet mondani, hogy végül is akkor ez megérdemelt.
Abszolút, csak közben meg tényleg annyira nüanszokon múlott a dolog, tehát jó, a legneccesebb az egyértelműen ez a mostani meccs. Tehát az, hogy ha Észak-Macedóniát nem tudod legyőzni, akkor ne legyél kinn a világbajnokságon, szerintem ezt nagyjából elmondhatjuk azért. És nem azért, mert nagyon rosszak lennének az Észak-Macedónok, mert pont ezen a meccsen megmutatták, hogy nem olyan nagyon rosszak ők, de ez az olasz válogatott támadásban úgy tűnik, hogy még ehhez is kevés.
De ebben az a tök szürreális, hogy mindig, oké, az olasz fociról ez egy elhíresült dolog, hogy ők védekező futballt játszanak, stb., na de az EB-n nem ez volt.
Az EB előtt. Meg az, igen. A Mancini megjött, azóta nem ez volt, de azt nézd meg mondjuk, hogy mi történt ott a kieséses szakaszban, mert azért ott, mintha ott tört volna, vagy nem is az, hogy eltört, mint ott változott volna meg valami hát ezzel kapcsolatban.
Igen, de
nem nekik volt még is.
A csoportkör végig tök jók voltak, és hozták azt a játékot, amit előtte, és onnan kezdve jött ez a nagyon nyögvenyelősen, nagyon óvatosan, ugye már az osztrákok ellen is csak hosszabbítás, kész csak, hogy a belgákat megverték, ugye rendes játékidőben, de aztán a spanyolok ellen is, és aztán ugye az angolok ellen is.
Igen, de ott, igen, de azt el lehet azért mondani, hogy nyilván, hogyha az olaszok játszanak három meccset egymás után a belgák, a spanyolok és az angolok ellen, akkor ott, és aztán így vagy úgy, de mind a hármat megnyerik, oké, Európa-bajnokok lettek, ott már nyilván nem várhattuk ugyanazt az attraktív támadó futballt, azt a sziporkázó játékot, amit a csoportkörben jóval gyengébb ellenfelek ellen mutattak, de most ez megint Észak-Macedónia volt, meg Észak-Írország. Tehát igen, itt vissza lehetett volna térni, vagy vissza kellett volna térni ahhoz a játékhoz, amit például az EB csoportkörben láttunk tőlük, mert az egy nagyon-nagyon szép és eredményes futball volt. És az nyilván valahol ott van ebben a csapatban, mert ez nem cserélődött ki, a nevek azok többé-kevésbé ugyanazok.
És valószínűleg ez a baj egyébként.
Hát lehet, igen. Most már az lenne a vicces, hogyha Portugáliát is kiejtenék a macedónok.
De figyelj, de egyébként az olasz sztorihoz ugye az is hozzátartozik, hogy ők valamikor tavaly ősszel felállítottak egy világrekordot jelentő veretlenségi sorozatot. És ahhoz képest, tehát...
Ezt most az argentinok ostromolják egyébként.
Éveken keresztül nem szenvedtek vereséget, majd utána jött egy olyan időszak, amikor még vereséget sem szenvedtek, de valahogy mégsem sikerült kijutni egyeneságon a VB-re, és aztán utána jön egy ilyen zakó.
Igen, ez a veretlenségi sorozathoz is azért érdemes azt hozzátenni, hogy gyakorlatilag az EB meccsek voltak magasan a legnehezebbek abból. Tehát ugye a belga, és ja, és legyőzni ugye ezek közül a csapatok közül csak a belgákat sikerült az EB-n is, tehát ugye hosszabbítás 11-esek volt a spanyolok, az angolok ellen is, előtte meg mondjuk az a holland válogatott a Nemzetek Ligájában kb. Még ami emelhető ebbe a kategóriába, de már az sem feltétlenül ugyanaz, és hát a VB-selejtező csoportjuk meg azért elég vicces volt, tehát ott még a bosnyákok voltak a legkeményebbek, akik ellen ugye hozták azt a
Mielőtt 37 meccs voltam, úgy
mielőtt degradáljuk ezt a 37 meccses sorozatot, szeretném megkérdezni, hogy ha a magyar válogatott 15 meccsen keresztül nem szenved vereséget, akkor belemegyünk-e abba, hogy na jó, de hát tudod, kikkel játszottak? Albánia.
Na jó, csak de... ugye én csak arra próbálok célozni, hogy nagyon szép dolog nyilván az Európa-bajnoki cím, meg nagyon furcsán hangzik az, hogy hú, az Európa-bajnok nem lesz ott a világbajnokságon. Csak érdemes azt megnézni, hogy hogy jött össze az Európa-bajnoki cím is, meg hogyha még hozzá lesz, hogy hú, és hát mekkora veretlenségi sorozat, igen, de hogy nem biztos, hogy olyan magasan volt ez az olasz válogatott, mint amire gondoltuk. És egyébként most sincs olyan nagyon alacsonyan, mert nyilván az ő szemszögükből tragédia, hogy nem jutottak ki a világbajnokságra, de mondjuk múlott egy kihagyott 11-esen, vagy egy ilyen szerencsétlenül benyelt, egészen ezért nem tudom milyen lövésen, amiben most ezt a meccset megnyerték a macedónok.
És hát nem ők az egyetlen Európa-bajnoki címvédők, akik nem jutnak ki a VB-re, mert azért az olaszokhoz hasonló nagyhatalmak, mint Görögország, Dánia és Csehszlovákia is megcsinálta ezt a bravúrt már. Mit vártok Észak-Írország ellen? Aki ellen majd újabb fantasztikus felkészülési mérkőzést vívó magyar válogatott. Majdnem elfelejtettem, Ádi, milyen volt a Grenada meccs? Az eredmény alapján felejthetetlen.
Zseniális, egészen fantasztikus, lenyűgöző, olyan játékot hozott, amilyet ritkán látni, azt gondolom.
Az biztos.
Szinten.
És akkor következik a múlt heti házi feladatunkra. A megoldás, Marci, egy 5 perces speech-et szeretnénk kérni Grenadáról.
Azt hittem a izéről, a rendőrakadémiáról, de mondom.
Hát az a két héttel ezelőtti házi feladat volt az e-heti, az, hogy akkor légy szíves, beszélj nekünk Grenadáról, azt mondtad, hogy valami filmből kiemelsz majd a két perces jelenetet.
Igen, a Wall Street farkasában ülnek a DiCaprioval szemben.
Ez még mindig nem Grenada, ez a film.
Oké, de az a lényeg, hogy azt mondják DiCaprionak, hogy ez egy Grenada. Én bemehetek a bíróságra, bármit csinálok, a farkamat is kilógathatom az asztalra, akkor is nyerni fogunk, mert nem az volt a sztori, hogy valami az Egyesült Államok a második világháborúban megtámadta Grenada sziget. Ez egy sziget, ugye? Igen, szerintem az egy sziget.
Te tartasz kis előadást, Grenadáról nem én.
Az egy sziget, ez egy kis sziget. És ezt megtámadta az Egyesült Államok, és akkor ezt hívják Grenadának, amikor egy nagyon esélytelen harcot vív két csapat, vagy két egység egymással szemben, az egy Grenada. Ez egy kifejezés. Ennyit tudok.
Ennyi?
Ennyi.
Hát?
Ennyi.
Egyes alá.
Ezért szerintem egy kettes ez egyébként járna. Hát valamit tudtam mondani.
Hát egyelőre ez nagyon komoly. A rossz tanuló fellelés után még hepciáskodó kis című jelenetet halljuk.
Ez kicsit olyan volt, mint nálunk egyszer középiskolában kellett Nagy-Britannia földrajzáról mesélni, és azon hatlan mentünk ki egymás után, és mondtunk csak annyit a tanárnak, hogy hát főváros a London.
Arról többet tudnék azért egyébként. Nem sokkal, de egy kicsivel, mint Grenadáról. Tényleg sziget, Galus?
Igen, ez volt az egyetlen helyes válasz.
Csendes óceánon.
Oké.
Nem?
Milyen gyarmat volt?
Grenada?
Igen.
Nem tudom.
Hát olyan sok gyarmatos idő országot sem tudsz, úgyhogy egyet mondjál legalább.
Csomót tudok, spanyol.
Csendes óceán, Sanyi, portugál.
Nem csendes óceán?
Nem.
Angol.
Karib-tenger. Angol. Harmadikra sikerült.
Na tessék.
Na hát, figyelj, akkor az alát kihúzzuk az egyesből, de ez még mindig egyes. Na mit vársz Észak-Írország ellen, ebben javíthatsz?
Hát egyébként ugyanazt, mint Szerbia ellen. Ez ugyanúgy egy barátságos meccs. A játékot kéne csiszolni. Én nekem a válogatottal az az örök problémám, és ez továbbra is, hogy meg kell próbálni egy kicsit domináns futballt játszani, ami mondjuk egy szerbek ellen nyilván nehezebb dolog, de ott sem lehetetlen, Észak-Írország ellen pedig szerintem ez lehetne egy cél, hogy azzal a játékos állománnyal, ami nekünk most van, és erről szerintem már beszéltünk itt csomószor a podcastben, például mondjuk Szoboszlai Dominikkal, aki látszólag most egy kisebb gödörben van, de azért szerintem ő ebből egy jó meccsel ki tudna jönni. Az például lehetne egy célja ennek a meccsnek, hogy támadásokat vezetni, megpróbálni dominálni a meccset, birtokolni a labdát, helyzeteket kialakítani, és mondjuk gólokat szerezni. Úgy összességében ezzel én már bőven elégedett lennék.
Jó, akkor nézzük a pótselejtezős ágakat. Svédország vagy Lengyelország?
Pont én csináltam ezt a svéd csemeccset, vagyis Ádám is csinált belőle amúgy egy hosszabbítást. Hát szerintem Lengyelország. Nem jó ez a svéd csapat szerintem.
De szerintem a lengyelek sem, és ugye ráadásul náluk meg az van, hogy ugye nagyon korrekten Paulo Sousa a VB pótselejt, ezek előtt felállt a kispadról és elment Brazíliába.
Az is igaz.
Ott áll egy csapat, ami, hát mennyire csapat azért, azt láttuk mi is, ugye a mi selejtező csoportunkban voltak, tehát ugye a végén még mi is meg tudtuk verni őket. Én érzem, ez a svéd csapat, ez ilyen, tudod, ez a se lenyelni, se kiköpni, se megrágni nem tudott kategória, és azért van egy-két jó játékosok. Ráadásul itt már ugye Zlatánt is bevethetik, majd arra kíváncsi leszek, hogy ez a kispadról fog megtörténni, vagy esetleg kezdeni fog azon a meccsen, de én inkább a svédekre tenném az Özilt egyébként ebből a szempontból. Még úgy is, hogy oké, Lewandowski-juk nincsen, de azért van egy-két egészen jó játékosok, úgyhogy ráadásul túl vannak egy ilyen csatán, amit hosszabbításban nyertek meg, nehéz körülmények között kiküzdve.
Ugye ez megint előjön az örök dilemma, hogy most mi a jobb, ugye a lengyeleknek nem kellett játszani, nyilván frissebbek, nyilván többet tudtak készülni, a svédek játszottak, és tényleg hosszabbítással tovább mentek, az meg nyilván egy nagy plusz, hogy ez kinek kedvez, ez is egy kérdés.
Következő ág, Portugália, Észak-Macedónia.
Szerintem mindenki a portugálokat fogja mondani.
Hát, hogy az olaszokat is mindenki az olaszokat mondta. Összejöhet egyébként ennyire rövid idő alatt kétszer ugyanaz a csoda, mert egyébként ez az Észak-Macedón foci meccs az olyan volt nekem, mintha ilyen 2000-es évekbeli magyar válogatott hokit néznék.
Bizony.
Bunker, 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 ellentámadás, gól 1-0-ra nyertünk, iszonyú boldogság.
Azért... Abszolút ez történt, és hát mi 32 kapura lövésük volt az olaszoknak ezen a meccsen. Tehát a macedónoknak meg azt hiszem 4-2 talált kaput, és a másodikkal megnyerték a meccset. Úgyhogy nagyon nehéz elképzelni ezt, hogy kétszer egymás után idegenben ilyet össze tudjon hozni egy csapat. Kíváncsi leszek, de nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ők menjenek tovább, szóval továbbra is a portugálokat mondanám.
Én azért azt mondom, hogy ha én fogadnék, lehet, hogy fogok egyébként, akkor én azért egy kettes handicappel tenném meg Portugáliát.
Szerintem a Barta Zolitól kérjél, vagy tippeket általában beszokott neki jönni.
Abban volt egy pár, igen.
Mert... Handicappet egyébként se nagyon kedvelem az ilyen helyzetekben, meg pláne nem ebben a szituációban, ahol meg főleg látva egyébként Fernando Santosnak is egyébként a hozzáállását, tehát hogy bármilyen játékosok álljanak a rendelkezésére, sajnálatos módon ugye ez a portugál válogatott nem arról volt híres az utóbbi években, hogy attraktív támadó játékot produkálna, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből a meccsből, itt azért szintén egy nyögvenyelős továbbításra számítanék azért alapvetően, úgyhogy én a Hendit elvetném a helyedben.
A portugál válogatott kiváló formában van egyébként, csak hogy megjegyzem, ugyanis tegnap a kisgyermek kipróbálta életében először a FIFA 22-t, zárójelben megjegyzem, hogy a kurva nehéz csalni abban a játékban egyébként, hogy így nyugodtan törhessen kapura, mert alig bírtam elszaladni előtte a védőkkel. Így a portugál válogatott 6-0-ra nyert.
Nem, egyébként azért ez még azt hozzá kell tenni, és én azért is mondom, egyrészt tehát ennek a két csapatnak a tudásbeli különbség az nyilván szerintem indokolja azt, hogy a portugáloknak, ha ki tudják domborítani ezt, akkor több góllal kéne nyerni. Ez az egyik, de nyilván a tét helyzet minden meg, amit mondtál, Ádi, az abszolút stimmel, tehát lehet, hogy ez egy nagyon nyögvenyelős meccs lesz. Kicsit elszaladt a ló szerintem a macedónokkal, itt azért volt egy-két ilyen nyilatkozat, ami nem tudom, hogy ezek mennyire jutnak el egyébként ilyenkor a címzethez. Ugye voltak ilyenek, hogy most akkor Cristiano, figyelj, te jössz, meg ilyen szövegek. Persze, hogy ezzel mennyire foglalkoznak Portugáliában, ez mindig egy kérdés, valószínűleg messze nem annyira, mint amennyire a sajtó fölfújja ezt. De azt hiszem, hogy ilyenkor szokott azért az történni, hogy rávágják az ajtót elég csúnyán a kisebb csapatnak a fejére, főleg, hogyha van egy kicsi arc.
De te ezt kiveszi, ezt komolyan?
Nem tudom, hogy ez mennyire... Mondjuk pont egy Cristiano Ronaldo típusú játékos egyébként szerintem ezeket, amennyire, hogyha eljutnak hozzá, akkor ezt úgy...
Szerintem annyi minden kicsit... jutott el hozzá már az évek során, hogy... Na de mindegy. És van egy harmadik ága, ahol Ukrajna egyelőre még nem tudott Skócia ellen játszani, viszont a másik ágról, vagy a másik párból Ádám kedvenc színésze, Gareth Bale. Tovább jutotta Velszt, és így igazából ez a Bale jelenség, ez nekem tök érdekes. Nem nagyon követem, mi történik Gareth Bale-lel, nem nagyon követem, mi történik a Real Madrid-dal, csak azt, hogy Bale egyelőről már azt az arcát mutatja, mint hogyha így a klubfotballban így nem mondom azt, hogy szarik bele, de kezd. És ő már minden másra foglalkozik, hogy az életben jól érezze magát, aztán utána bekerül a válogatottba, és hát nagyjából egyedül megnyeri a meccset. Amikor kell.
Abszolút ez a helyzet, és sajnos tökéletesen leírja, és itt jön igazából ennek az egész történetnek az a része, ami nekem nagyon antipatikus viszont. Volt ugye Gareth Bale-nek most egy kirohanás a spanyol sajtóval szemben, alapvetően egyébként jogosan, ugye megjelent egy olyan cikk a Márkában, amiben körülbelül parazitakét nevezték szó szerint egyébként, aki ugye csak éli fel a klub pénzért, és ugye ezen ki volt akadva, és hosszasan taglalt, hogy hát ezt nem lenne szabad hagyni, és muszáj felszólalnunk, hogy igen, hogy már a gyerekeink ne ilyen világban éljenek, ahol bármit megengedett magának a sajtó, blabla, oké, rendben. Valahol igaza is van, viszont valahol meg, amit írnak ebben a cikkben, azzal is nehéz vitatkozni, pontosan azért, amit te is mondasz. Főleg akkor, amikor láttuk azt a képet Gareth Bale-ről néhány évvel ezelőtt talán már, amikor pózol a hülyéért, a Velszi szurkolókkal, akik kitették az ászlót, hogy, hogy volt, hogy
Velsz, Golf, Madrid ebben a sorrendben. Yeah.
És hogy érted, tehát, hogy ez gyakorlatilag ez az idióta fel is vállalta, és ezek után semmilyen joga nincsen az ellen felszólalni, hogy őt bármilyen módon kritizálják Spanyolországban, mert egész egyszerűen tényleg vállalhatatlan, azt gondolom, bármennyire is viccesnek gondolta, ez idióta dolog. És mondom, megértem valahol azt is, amit ő mond, mert az a része is rendben van, persze ne beszéljenek így rólad a nagy világ előtt, de közben meg, amikor tényleg ezt a magatartást tanúsítod, és persze ő is elmondhatja, hogy nem játszott ebben a szezonban, de mondjuk nyilván oka van, tehát Carlo Ancelotti meg nem hülye. Tehát, hogyha látja, hogy a játékos a jó formában van, és mindent megtesz a csapatáért, és minden alkalommal él a lehetőséggel, amikor őt becseréli, akkor nyilván játszatni fogja, de ez nem történik meg. Le is fog járni a szezon végén a szerződése. Kíváncsi vagyok, hogy még utána fogunk-e hallani bármit erről az egész történetről. De hogy tényleg ezt látod, hogy a Velszi válogatottban meg szenzációsan játszik, felszívja meg. Tehát az egyértelmű, hogy a foci mint olyan még érdekli, úgy tűnik, hogy Madridban nem érdekli, meg ott, ahol komoly pénzt fizetnek érte. És ebben ez a legkeményebb. Tehát, hogy egy olyan játékosról beszélünk, aki nagyon komoly pénzt keres még mindig Real Madrid, de abszolút sztárgázsit, és ehhez képest meg nem nagyon játszik, mert ezt tapasztalják nála.
Ez nagyon érdekes dolog egyébként, hogy ez hol ment félre nála, mert ugye amikor ő megérkezett a Real Madridhoz, nagyon sok pénzt fizettek érte, akkor ő volt éppen a legdrágább átigazolás. Oda jött Ronaldo nyakára tulajdonképpen, és egy ideig nagyon jól működött ez a Ronaldo, Benzema, Bale támadó hármas, dominálták is akkor ugye az európai klubfutballt, és aztán úgy még most itt gyorsan megnyitottam, még a 17-18-as szezonban Bale 16 bajnoki gólt lőtt. És még mindig nyilván nem felejtett el futballozni. Neki valahol, valami miatt elment a kedve ettől az egésztől. És ezt nyilván csak ő tudja, vagy csak a klub házatáján tudják, hogy mi volt ez a pont. Azért tök érdekes lenne ezt így kinyomozni, vagy hogy erről tudnánk, mert ennek valami oka kell, hogy legyen, hogy Gareth Bale nyilván egyébként egy hülye, hogy odaállt ez a zászlóhoz, és ezzel pózolt, de hogy eljutott odáig, hogy ő fölvállalja azt, hogy őt Madrid, mint olyan, a Real Madrid, ami tényleg minden futballistának a gyerekkori álma valószínűleg, vagy a legtöbbnek, őt nem érdekli, ahhoz nagyon súlyos dolognak kellett történnie.
Tehát csak tudod, nagyon nehéz összehasonlítani, ha megnézed azt mondjuk, hogy nála idősebb futballistaként mondjuk Ronaldo mennyire motivált, hogy Ibrahimovic mennyire motivált, és hogy milyen munkát tesznek bele a mai napig a saját felkészülésükbe, és mit látsz tőlük a pályán akkor, amikor beszállnak. És ehhez képest meg itt van ez a fickó, aki tényleg nagyon közel van hozzájuk, vagy hasonló szinten minden tekintetben, és látod, hogy így el tud lőni még mindig egy szabad rúgást, meg ilyen teljesítmény képes nyújtani, és mégsem ezt látott tőle. Tehát hogy ez itt nyilvánvalóan hozzáállásbeli különbségnek is kell lenni.
Ez biztos, hogy így van, persze. Ez nagyon szomorú is egyébként.
Hát figyelj, emberileg egyébként valahol én azt értem, amikor már ennyi idő után megcsömörlik, ha valaki attól, hogy heti szinten többször ugyanazt, és akkor kiválasztja, hogy melyik a szívügye, azt csinálja, a többi meg el van.
De egyébként erre sok példa.
Mondjuk ennyi pénzére ellennék én is.
Na, csak pont ezt akartam mondani, hogy ebben valahol ez a... akkor érted, bonts fel a szerződésedet, és akkor nincsen semmi gond. Mert ugye volt ilyesmiről is szó, hogy elment volna Kínába, akkor azt ugye éppen akkor a klub nem hagyta, mert akkor meg kellett a keretbe, mert úgy voltak azt, hogy amikor a Asensio megsérült, még talán, hogy az Zidán volt az edző, és akkor ez a dolog ez ott meghiúsult. De érted, tehát ha nem akarsz dolgozni, de fel akarod venni a pénzedet, fel akarod venni a fizetésedet, ebben igazából ez a nagyon faramúci dolog.
Igen, én világéletemben szerettem volna egy olyan munkát, ahol kurva sok pénzt adnak, és nem kell dolgozni, de egyelőre még nem találtam meg, viszont összességében valahol rá kell jönnöm arra, hogy valószínűleg halálra unnám magam. Úgyhogy ez nem nekem való.
Ezért kell golfozni.
Ezt azért a pénzért el lehet golfozgatni, mint amit a Bale kap. De egyébként az érdekes, hogy neki egy környezetváltás lehet, hogy tök jót tenne. Ugye most 32 éves, az előző szezonban, amikor kölcsönben ugye visszatért a Tottenhamhez, akkor neki ott volt egy pici ilyen kis szikra, ami megint kipattant, voltak nagyon jó meccsei, látszott. Úgy tűnt néha, hogy még érdekli is az egész, lőtt ott is 11 gólt a bajnokságban. Én nem vagyok benne biztos, hogyha ő elmenne egy másik csapathoz itt Európán belül, akkor nem lenne benne még 3-4 kifejezetten jó szezon. Például most ugye megnézhetjük...
Hát 32 évesen még akár több is.
Hát akár több is. Most például Aubameyang példája mutatja meg. Ugye neki tök hasonló volt a helyzet abból a szempontból, hogy az Arsenalnál ő egy, de ezt nyilván Ádám nálam még jobban tudja, egy rohadt meghatározó, nagyon jó játékos volt, aki rengeteg gólt lőtt, és aztán valahol ott a szerződés hosszabbítása környékén úgy valami történt, amitől neki is elment a kedve. Nagyon szarul játszott, nagyon motiválatlan volt, hülyeségeket csinált, fegyelmezetlen volt, végül ugye elhagyta a csapatot, és most Barcelonában így ilyen másod, vagy sokat virágzás.
Béllel kapcsolatban az olyan izgalmas kérdés, hogy ezek után, ha te klubvezető vagy, tehát nyilván neki van egy fizetési igénye, amiből nem tudom, mennyit hajlandó lejjebb adni mindezek után, de hogy azt a pénzt, amit Madridban keresett, nyilván senki nem fogja megfizetni, és még csak hasonlót sem látva azt a teljesítményt, amit nyújt a klub csapatában az elmúlt, nem tudom, 2-3 évben.
Biztos. Ez biztos. Ismétlem.
Viszont innen kezdve meg akkor érted, hogy bármilyen klubhoz megy, mi lesz neki megint csak a motiváció, lesz-e bármilyen motiváció, ezt van nagyon nehezen elképzelni. És hát nyilván ott van, adja magát ez a kérdés is, hogy mi lesz most Velszel, kijutnak-e a világbajnokságra. Mert akkor gondolnám, hogy azért még ezt a fél évet Bale is csak meghúzná, hogy produkáljon valamit.
Én azt is el tudom képzelni egyébként, hogy ő elmegy valahova pénzt keresni nyáron, Amerikába, Kínába, bárhova, és akkor, hogyha kijutnak a VB-re, akkor azért nyilván onnan is el fog menni Katarba, és ott ő még hozzá fogja tenni a válogatott teljesítményéhez azt, amit ő tud, de azt simán lehet, hogy már egy ilyen levezető csapatból.
Ugye ott az izgalmas, hogy inkább fájdalmas, vagy kellemetlen, vagy sajnálatos. Ugye a skót-ukrán párosnak a győztesével játszanának, de ugye azt a meccset egyelőre elhalasztották, aztán mi lesz a sorsa, az meg egy másik kérdés.
Igen, az egyébként jó kérdés, hogy vajon meddig vár majd még a FIFA Ukrajnára?
Na jó.
Reméljük, nem kell már sokáig várnia. Na, beszélgetünk motivációról. Milyen motivációt találhat a Ferencváros női kézilabda csapata, hogy pozitívan álljon hozzá a Krim Ljubljana elleni visszavágóhoz. Hát aki nem tudná, nagyjából a második félidő elején én lementem kávézni. Ez egyébként a történetnek a lényegtelenebb része. Bementem a sminkbe, ahol emberek nézték a meccset, fölnéztem, döntetlen. Marha jó, megittem a kávét, fölmentem a szerkesztőségbe, -4. A vége pedig -7 lett. Úgyhogy ebben simán lehetett volna -8 is.
A motiváció az ilyen van, meg lesz, meg
és
volt.
És mi történt Ljubljanában?
Hát mondjuk most kár pont, hogy nincs itt se Attila, se Zoli, aki ezt majd sokkal jobban megmondaná, de én azt láttam, hogy, de amit, és az nagyon fura volt, amit Elek Gábor mondott a meccs után, hogy ez a tét helyzet. És akkor mindig jön ez a kérdés, hogy ez szerintem egy kicsit ilyen magyar betegség, hogy a tét helyzet kezelése. Ugye a tét helyzet az egy tök relatív fogalom, ez ugye a Bajnokok Ligája 8-at döntőjének első mérkőzése egy Ljubljana ellen, ami nagyon-nagyon sokat erősödött itt az elmúlt időszakban, ugye a közelmúlt átigazolásai miatt, de mégsem kéne ennek azért egy olyan téthelyzetnek lennie, ami agyonnyom egy egyébként rutinos BL csapatot.
Erről viszont egy fél mondatot talán csak beszélhetünk azért, mert nem sok olyan sport, amit a labdarúgásban például abszolút elképzelhetetlen az, hogy a Bajnokok Ligája szezon közben, mert a téli átigazolási időszak még oké, ott most már ugye változtattak, azon is enyhítettek egy picit, hogy hogyan lehet játékosokat igazolni még, vagy regisztrálni a BL keretbe, de az, hogy zajlik egy BL szezon, és egyik pillanatról a másikra hopp felcsippantasz egy játékost, és azt már be is nevezed, az minimum véleményes, és az megint azt mutatja nekem, és az a kézilabdával kapcsolatban nagyon sokszor felmerült bennem, hogy sem magyar, sem nemzetközi szinten nem veszi magát olyan komolyan ez a sportága, ahogyan ezt egyébként megérdemelni az alapján, amit a játékosok a pályán nyújtanak. Tehát hogy ezt én nagyon nehezen tudom megérteni, és bármennyire is értem, Oroszországból eljött játékosok mit tudnak kezdeni magukkal, de az, hogy még játszanak a bajnokságban, azt sem annyira feltétlenül értem egyébként, de hogy egy nemzetközi kupasorozatba be tudsz nevezni játékost, akit tegnap igazoltál, az minimum furcsa.
Ez abszolút egyetértek. De nekem több ilyen is van a kézilabdában. Én azt sem értem, nekem ez is egy nagyon furcsa jelenség, hogy ezek a nagyon korán megköttetett szerződések, amikor aláírnak egy szerződést mondjuk most a 2023. szeptemberében kezdődő szezonra vonatkozóan, ami ugye akkor lép életbe, a következő másfél évben az adott játékos úgy játszik a csapatánál, hogy tudják, hogy ő már hogy ő elmegy, hogy ő mondjuk
adott... De ez legalább valami, ez egy korrekt dolog, érted?
Korrektnek korrekt, csak nekem furcsa. Mindennel. Igen, csak olyan fura, hogy
igen.
Ezért is azért hoz egy döntést, hogy mondjuk, bocs, hogy mit tudom én, X pénzt kapott ennél a csapatnál, és ő elmegy egy másikhoz, mert meg másfél szerezik a fizetési igényét. Tiszteletben tartja
a szerződését, ami addig ér, és ebben nekem ez a, ami nagyon szimpatikus, meg nagyon korrekt, meg én azt hiszem, hogy ez Németországból indulott egyébként alapvetően, tehát hogy ugye a Bundesliga csapatok régebben is abszolút így dolgoztak, és évekre előre lehetett tudni már ezeket az igazolásokat, hogyha úgy alakultak dolgok, és hát nyilván Németországban aztán végképp a szerződés az szent, meg leírtál valamit, meg aláírtad, akkor ott nincsen kecmesz, meg kibúvó, meg mit tudom én, és így korrektül lehet tervezni, az meg a másik, hogy nyilván nem mozognak akkor a pénzek a kézilabdában, nem vásárolnak ki olyan gyakran, pláne nem olyan pénzekért, mint ami a labdarúgásban abszolút jellemző, tehát hogy tényleg tiszteletben tartják ezeket a dolgokat, és ebben ugye az a jó, hogy tényleg tudsz tervezni, és valóban csapatot építeni, és már mondjuk egy-kettő évre előre összerakni a te keretedet, amivel aztán dolgozni fogsz.
Igen,
valóban furcsa, abszolút egyetértek egyébként azzal, amit mondasz, de hogy nekem ez a része inkább szimpatikus egyébként, és tetszik, hogy ezek a dolgok működnek.
Nem, szimpatikus szerintem is, de mondjuk ennek azért ott az a hátulütője. Most például, hogy a Paris Saint-Germain járt szegény Máté Dominikkal, aki ugye már bejelentették jó ideje, hogy a következő szezontól érkezik, és ugye elszakadt a keresztszalagja, egész biztos, hogy az első felében annak a szezonnak nem fog játszani.
Megy esélyt adsz a Fradinak a visszavágó.
Reálisan azért nem sokat. 7 gólos hátrányból az ellen, a Ljubljana ellen, amelyben ott van ez az Anagrosz, aki egészen elképesztő módon játszott, és aki ellen a védekezés fegyverét semmilyen szinten nem találta a Fradi, hogy ezt összetudják-e rakni egy hét alatt annyira, hogy több mint 7-tel verjék, vagy minimum 7-tel verjék meg a Ljubljanát, hát ez a legvadabb optimizmus kell ahhoz, hogy ebben valaki reálisan tudjon bizakodni.
Meccs közben Faragó Ricsi kérdezte Barta Zolit itt a szerkesztőségben, hogy mi az az eredmény, ami után azt mondja, hogy a Fradinak komoly esélye van a visszavágón. Zoli válasz az volt, hogy döntetlen, de talán -1-2 még belefér. Hát így. Valamikor az adás elején eszembe jutott, amikor felhoztál nem is tudom kicsodát, kire hasonlított Ronaldo szobra?
Hajdú Pétert mondta.
Hajdú Péterre.
David Beckham.
Akkor eszembe jutott, hogy mi lenne akkor, ha most Hajdú Péter belépne, és egy kurva nagy sallert leverne neked.
Tudom már, hova akarsz kívülni.
Mint ahogy hajnalban az Oscar gálán is szerintem előadták.
Oscarnak is mondhatod.
Az se rossz egyébként, bár ahhoz na mindegy. Szóval szerintem az utóbbi évek egyik legjobb média hekjének voltunk tanulni, de mindegy. Ettől függetlenül Will Smith azt gondolom, hogy hosszú távon megérdemelt, hogy egyszer kapjon már valami díjat. Chris Rock is, hogy valaki egyszer pofán bassza. Tudtok bármit az Oscar gáláról, vagy ezen tovább mehetünk?
Egy kicsit tudok
csak. Nem, nagyon nem. Ennyit ezzel hát, találkoztam.
Ja, hát én is, most miért egyébként történt ott bármi más érdemleges?
Mit tudom én? Adtak díjakat. Hát, igen, Sipos Zsuzsannának szeretném
igen, gratulálni. Igen, neki innen gratulálunk.
Magyar Oscar díjasnak, aki a Dűne production dizájnja miatt vehette át a szobrot.
De egyébként én is csak ezzel, és ezt néztem reggel, én nem értettem az egészet, hogy ugye annyit mutat a kamera, hogy poénkodik Chris Rock a Will Smith feleségével, és Will Smith röhög. Majd visszavált a Chris Rockra a kép, és eltelik 3 másodperc, és Will Smith elkezd felé sétálni, és jó pofán veri. És így nem értett. Tehát tényleg nem értem.
Ők egy jól nyitott tenyeres csicskalángos.
Ez, az volt. Oda.
De, na, úgyhogy én is hoztam Oscar-díjas kategóriákat az elmúlt egy évből. Kit tartotok az év színészének, kizárólag sportpályán mutatott teljesítmény alapján, és mi vagyunk videós platform éppen, ezért így marha nehéz lenne beszélgetni arról, hogy hú, emlékszel arra, amikor 3 méterre volt tőle valaki, és összeesett, és azt nem tudjuk megmutatni.
Amit én mondani fogok, arra emlékezni fognak szerintem, úgyhogy...
Rendben, akkor először mondta Ádám, és akkor utána én meg idézek egy korábbi New England Patriots játékost, és akkor ez lesz a kérdés felétek.
Ciro Immobile a belgák ellen. Hát az a még egészen zseniális. Az első olasz gól előtt, amikor ugye nem is tudom már kivel rúgott össze, hanyat veti magát, óriási fájdalma közepette, hörög-pörög, és játssza el tényleg a, nem tudom, mint akit meglőttek a Ryan közlegény megmentésében a partra szállásnál. Bemegy a gól, körbenéz, fel kell, ó, gyerekek, vezetünk!
Hát ez a dolga. Na, Patrick Chung pár héttel ezelőtt kiírta a Twitterre számára az utóbbi hetek egyik legfontosabb kérdését, melyvel egy viszonylag hosszú threadet indított el. Az volt Patrick Chung kérdése: melyik sportágban van a több ilyen szempontból színész, ki melyik sportág rendelkezik a több flopperrel, a labdarúgás vagy a kosárlabda?
Hát a foci még azért vezet szerintem.
Többen vannak a pályán?
Amúgy szerintem a VAR rendszer bevezetése óta a fociban ez drasztikusan megcsappant. Én mostanában úgy jóval kevesebb ilyen nagyon teatrális színészi produkciót látok a futballpályán, mint korábban. Már csak azért is, mert ugye tényleg nem nagyon van ennek értelme, mert ezt szerintem úgy lassan a játékosok is kezdik megszokni, meg elfogadni, meg így tudatosítani magukban, hogy eljátszod, visszanézik, úgyis csak te kapsz egy sárga lapot, meg hülyét csinálsz magadból, nagyon sokat nem tudsz a dologból profitálni. Én szerintem ez úgy kicsit leszálló ágban van a fociban, de egy pár évvel ezelőtt ez nyilván egyértelműen a focira volt a legjellemzőbb.
Azért majd még nézzük meg, lehet, hogy Dél-Amerikában nincs VAR. Én azt imádom.
Ott milyen durva tömegbunyók vannak most, ez hihetetlen.
Most mindig.
De oké, de most volt két eset. Egy Mexikóban, egy nem is tudom, hogy hol, hogy jött. Többen haltak meg, ez hihetetlen.
Az igen, valami egészen elképesztő. Na, évforgatókönyve.
Én hoztam kettőt is.
Rajta.
És az elsődleges az nekem egyértelműen Christian Eriksen esete, főleg így most, ahogy ez így kerekké vált ez a történet, hogy ugye nyilván mindenki emlékszik nyáron a finnek elleni BL Európa-bajnoki csoportmeccsen, hogy összeesett, és ugye újraélesztették a pályán. Először az, hogy ő visszatért a pályára a Premier League-ben, egyre többet játszik, jól játszik, és ugye most a válogatottba is visszatért, csereként beállva egy perc után gólt szerzett abban a stadionban, ahol nyáron őt a pályán újra kellett éleszteni. Azért ez elképesztő szerintem. Tehát ez
hány perce volt a pályán most?
Másfél.
Amikor mondhatni, hogy irgalmatlanul beverte.
Igen, de teljesen mindegy egyébként, hogy verte be, hanem az, hogy ő és elnézést kell kérnem, gyorsan korrigálom magamat, nem abban a stadionban, mert idegenben játszottak a dánok, most fog majd abban a stadionban játszani a szerbek ellen, úgyhogy ezt a részét gyorsan javítom, nem abban a stadionban, minden más stimmel visszatért a válogatottba, és másfél perc után egy irgalmatlan nagy gólt rúgott Christian Eriksen.
Semmi baj, amikor majd filmet csinálnak, akkor ekkora csalás azért belefér, hogy legyen ugyanabban a stadionban, kevesebbet kell majd díszletre, pályabérletre fizetni.
Igen. Nem, most fognak majd holnap játszani ugyanabban a stadionban a szerbek ellen.
Ádám, melyik volt a kedvenc sztorid?
Hát én a forgatókönyv szempontjából hát nyilván nehéz überelni azt, amit történt az utolsó Forma 1-es utamon. Hát azt előttem, tényleg úgy állt a szőr a kezemben az utolsó körökben, hogy meg én is üvöltöttem, meg tényleg álltam a tévé előtt, és nem hittem a szememnek, hogy ez meg tud történni, meg hogy ilyen befejezés van. Szóval annál durvábbat ebből a szempontból nagyon nehéz szerintem mondani.
Ez volt a másik, amit én is hoztam, de ezt gondoltam, hogy Ádám el fogja mondani.
Á, én is ezt akartam mondani. Egyébként nem, bár én pont azon gondolkodtam, hogy így nagyon kerekké vált ez a két kihagyott 11-es Jorginhoval, úgyhogy ebből egy nagyon szép kamaradrámát lehet majd csinálni, hogy ül egy helyen és nézi a róla készült videókat. Na és akkor az év aranymán a díjasa. Nálam a Marci. De egyébként nem, csak itt ül velem szemben, és már megint olyan arcot vág.
De akkor mondd, hogy tényleg ki.
Nem tudom. Egyébként nekem az aranymálna az egész öttusának a kezelése a nyári olimpia óta. Képzelj el egy mozit, ami úgy kezdődik, hogy rácsapnak a lóseggére, és attól az egész sportág tulajdonképpen, mondjam azt, hogy a megszűnés határára sodródik, legalábbis abban a formájában, amilyenben most van, vagy amilyenben az elmúlt 100 évben volt.
Nekem akkor mondom megint az utolsó Forma 1-es utamot egyébként, meg nem tudom, hogy akkor Michael Masinak kell adni személyesen az aranymálnát, mert közben igen, a forgatókönyv, ami a végére kialakult, meg az utolsó kör az baromi izgalmas volt, csak közben meg, hogyha szó szerint alkalmazzák a szabályokat, és ugye azóta egy dolog, hogy elmozdították Mázit a munkájából, de ugye hivatalos FIA jelentés van arról, hogy emberi mulasztás történt ott, ahogyan levezényelték az utolsó köröket. Tehát, hogyha minden úgy történik, hogy a szabálykönyvben le van írva, akkor Hamilton világbajnok, mert a Mercedes ugye nem véletlenül nem jött ki kereket cserélni ott a verseny végén, amikor arra számítottam, hogy ott már nem lesz idő az újraindításra pont azért, mert hogyha behozzák ugye a lekörözött versenyzőket, akkor mindenkinek el kell mennie Hamiltonék mellett. És Mázi tulajdonképpen a show szempontjából jó döntést hozott azzal, hogy akkor csak azokat húzza ki, akik a két versenyző között vannak, csak ezzel pont nem az történt, ami le van írva a szabálykönyvben, ami azért van, hogy tudjunk vele számolni, és ez alapján kalkuláltak a Mercedesnél is. És ezért nem korrekt az, ami ott a végén történt. És ebből a szempontból volt igaza a Toto Wolffnek, amikor ott üvöltözött neki, hogy it's so not right. De egyébként is, hogyha az egész szezont visszanézzük, akkor ott volt egy csomó olyan döntés, ami miatt nyugodtan járna egyébként ez az aranymálna, ott nem csak neki, nem sokaknak az FIA vezetésében.
Igen, egyébként ebben valamit kellene tenniük, mert ugye a focit szeretők mondják azt, hogy a VAR nagyon tördeli a játékot, nem tudsz örülni egy gólnak, mert lehet, hogy 3 perccel később visszavonják. A Forma 1-nél ez simán van az, hogy lemegy egy futam, és majd másnap megtudod, hogy mi történt. Tehát ebben szerintem valamit csinálni kéne, pláne egy ilyen figyelmeztetés után tulajdonképpen, hogy
hát meg alkalmazni a szabályokat, és mondjuk ugyanúgy alkalmazni őket minden alkalommal. És nem azon gondolok, hogy most akkor mi az, ami jót tesz a show-nak.
De hogy megsértődött Toto Wolff? Mondta, hogy ő soha többet nem akar beszélni a Mázival.
Mondom, tehát alapvetően én meg tudom ezt abszolút érteni, mert hogyha, tehát van egy szabálykönyv, amit mindenki ismer, le van írva, nyomtatva. És nyilván az alapján gondolkozol, hogy ami oda le van írva, azt fogják alkalmazni, azt fog megtörténni, az alapján állítod össze a saját taktikádat ott az utolsó körökben, és itt tényleg egy világbajnoki címről döntött ez. És mégsem úgy alkalmazták a szabályokat. Tehát ez tényleg olyan, mintha azt mondanám, hogy a sorfalat a bíró nem 9 méterre állítja a szabadrugásnál, hanem 16-ra. Mert neki most olyan kedve volt.
De ezt nem is értem egyébként, hogy ez hogy lehet. Tehát igen, vagy olyan, mint hogyha egy 11-es párbajban mondjuk visszaállhat rúgni az a játékos, akit lecseréltek fél órával korábban, és mondjuk ez történetesen a legjobb igen. büntető rúgója egy csapatnak.
Így van.
Nem is értem.
Láttatok a Drive to Survive-ot? Az újat.
Én végignéztem.
Én nem.
De azt mondd meg nekem, hogy miért gondolja mindenki Lando Norrisról, hogy egy pöcs a Drive to Survive hát, alapján. Mert hogy hát, úgy mert mutatják be, vagy hogy mert az.
Erre mentek rá igazából, most érted a szerkesztő, hogy a versenyzők között kell nyilván ugye gerjeszteni a feszkót, ez már korábban is megvolt csapattársak között is, és ugye erre mondta azt Verstappen, ugye ez a nagyon kemény, hogy mindenki azt várt, hogy hú, na most ebből majd milyen Drive to Survive lesz meg, hogy fogják ezt megcsinálni. És ugye Max Verstappen egyszer sem beszél a filmben. Olyan felvételek vannak, amikor nem konkrétan ő nyilatkozik a stábnak, aki készítette a sorozatot, hanem más interjúkból szedték össze, vagy éppen arra járt a stáb, és akkor tudod, ott azért messziről fel vannak véve momentumok, de konkrétan Verstappen nem nyilatkozott a Drive to Survive készítőinek. Mert hogy ő az előző szezonban is már az alapján, amit látott a sorozatból, abszolút érezte, és ez az egyöntetű véleménye gyakorlatilag mindenkinek, akit láttam, olvastam, hallottam ezzel kapcsolatban mostanában, hogy nagyon elment abba az irányba ennek a sorozatnak a stábja, hogy ilyen rengeteg művi dolog van benne, rengeteg átollózott, tehát a rádióüzenetek például, egy csomó ilyen összeállítások vannak most már az interneten abból, hogy mit hová tettek, és mi nem ott hangzott el, ami úgy dramaturgiailag egyébként marhára adja magát, meg tök jól néz ki, hogyha egymással haragudnának versenyzők, például itt ugye Norris és Ricardo között is, holott marhára nem az történt. És itt azért ez már eléggé ilyen történethamisításba megy át, ami szerintem nagyon nem jó útvonal. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy lesz egyáltalán folytatása a Drive to Survive-nak. Meg kicsit kiábrándító is volt egyébként ebből a szempontból ez a szezon. Tehát, hogy nyilván eddig is láttad, egy csomó megrendezett dolog volt benne, de most nagyon sokszor lógott ki a lóláb már egy csomó esetben, és egész egyszerűen nem ülnek úgy a sztorik, és nem feltétlenül azt kapod már tőle, amit az első szezonban, és ami tök újdonság volt, hogy beengedtek egy csomó helyre kamerákat, és marha izgalmas letettől az egész, de lehet, hogy most már nem is tud annyira az újdonságnak a varázsával élni, mert már egyszerűen hozzászoktunk ehhez.
Hát igen, meg hogyha kikezdik a hitelességét a dolgoknak, akkor innentől kezdve ezt már felesleges csinálni.
Abszolút, abszolút.
Itt vártok a legjobban a követ előttünk álló héttől. Marci, tudom valami ebédelést, vagy hogy menjünk a cukrászdába.
Igen, hát amúgy viccet félretéve nagyon várom a Szeged és a Veszprém idegenbeli BL meccseit. Azokra nagyon kíváncsi vagyok, hogy ott mi lesz. Úgy ez tulajdonképpen most így sportterén.
Hogy van szerdán, van Veszprém?
Szerdán van Szeged. És csütörtökön Veszprém. Igen. Flensburgban játszik nem a Szeged.
Van, de most csütörtökön az Oli borzalmas mennyiségű baseballt fog közvetíteni.
Hát az még akkor se le... Igen?
Igen, 7 órás kezdéssel. Tehát
hát akkor biztos, hogy fordítva van.
Kézilabda szakértőnket hallották.
Most
jó, semmi baj. Ádám, mit vársz legjobban ezen a héten?
Ma éjjel közvetíti majd egy Memphis Golden State meccset. Azért magában is izgalmas. Sajnos, hogy Morant
nem játszik meg. A túloldalon is ugye Curry sem, úgyhogy azért a legjobbak nélkül áll majd oda ez a két csapat, de így sem rosszak, úgyhogy szerintem az egy jó kis balhé lesz. Nyilván a VB pótselejtezők is ugye abszolút adják magukat ebből a szempontból, azért még az is egy izgalmas történet, úgyhogy ezeket szerintem érdemes egyébként is várni.
Továbbra is nagyon szeretem, hogy Marcit iszonyú egyszerű megvezetni, a baseball szezon jövő héten indul.
Ezt akartam mondani, ez a másik, hogy még arra van egy hétünk, helyetünk, úgyhogy...
Hát de én már nagyon várom.
Szóval igazán volt.
Részben biztos.
Szerdán, Szeged, Csütörtökön.
De egy pillanat alatt meg lehet téged vezetni, úgyhogy nem baj. Nagyon remélem, hogy a Filak nem fogja tudni megvezetni az Alba Volánt, ugyanis ma este harmadik meccs, és jelen pillanatban egy az állás előre a Volán döntőért. És a Volán meccs után nézzétek meg az éjszakai NBA-t Ádámmal.
Mindenképp.
Aztán pótselejtező döntőket Ádámmal.
Mindenképp.
Marci, te mit csinálsz a héten?
Spanyolország, Izlandot.
Nézzétek Spanyolország, Izlandot Marcival.
Mindenképp.
Köszönöm, hogy itt voltatok. Jövő héten újra jövünk. Lehet, hogy magasabb létszámban, de szerintem pont jó ez így.
Mindenképp.
Sziasztok.
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 A műsor a Béton partnere.